Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Ezékiel próféta könyvének 16. részéből, a 16. rész első 21 verséből. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván: embernek fia, add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait, és mondjad: így szól az Úristen Jeruzsálemnek: a te származásod és születésed Kánaán földjéről való. Atyád az Emúreus és anyád Hitteus asszony. Születésed pedig ilyen volt: amely napon születtél, el nem metszették köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél. Sóval sem töröltek meg, sem be nem pólyáltak. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél. Ekkor elmenék melletted, és látálak véredben eltapodva, és mondék néked: a te véredben élj. Sok ezrekre megszaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál, és fölnevekedél, és jutál nagy szépségre. Ekkor elmenék melletted, és látálak, és íme a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztén fölötted szárnyamat, s befödözém mezítelenségedet, és megesküvém néked, és Fridle léptem veled. Azt mondja az Úristen, és az enyém lettél. És megmosálak vízzel, és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal. És felöltöztetélek hímes ruhába, és övezélek fehér gyolccsal, s befedélek selyemmel. És felékesítettelek ékességekkel, adtam karperecet kezeidre, és láncot nyakadra, és adtam orrperecet orrodra, és függőket füleidre, és ékes koronát fejedre. És felékesítéd magadat arannyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha. Lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépültél felette igen, s királyságra jutottál. És kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes vala az ékességeim által, amelyeket reát tettem, azt mondja az Úristen. De elbízád magadat szépségedben, és paráználvá lől híred szerint, elárasztál paráznosággal minden melletted elmenőt, legyen kedve szerint. És vevél a te ruháidból, csinálál magadnak magaslatokat, különböző színnel borítva, s paráználkodál azokon. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. És vevéd a te ékességeidet az én aranyamból és ezüstömből, amelyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál. És vevéd hímes ruháidat, és befedezéd azokat, és olajamat, és füstölőszereimet vetéd eléjük. És az én eledelemet, amelyet néked adtam, ő eléjük rakád, kedves illatul. Így lőn, ezt mondja az Úristen. És vevéd a te fiaidat és leányaidat, akiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt én már elég a paráznaságodból, hogy megölted fiaimat is, és odaadád őket, midőn tűzben nékik áldozád. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Értek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert felvirradt áldott szép napunk. Köszönjük neked, hogy minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk és veled töltünk el. Köszönjük neked, hogy elhoztál most bennünket ebbe a szent hajlékba. Köszönjük, hogy te akarsz velünk beszélni, van élő üzeneted, megelevenítő szavad hozzánk. Köszönjük neked, hogy az elmúlt hét napjain is te őriztél bennünket, velünk voltál utainkon, és megáldottál minket. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen tapasztaltuk meg a te gondviselő szeretetedet. Köszönjük neked mindazokat az ajándékokat, amelyeket nekünk adtál. a mi javunkra, a mi gazdagságunkra, akár testi, akár lelki ajándékok azok. Megvalljuk előtted bűnbánattal, mennyei atyánk, hogy mégis olyan sokszor tékozlunk, olyan sokszor feledkezünk el rólad, olyan sokszor másnak adjuk a dicsőséget. Köszönjük neked most a te igéd szavát, amely fel akar bennünket rázni, lelki alvásunkból és álmunkból, talán a bűnnek az álmából is. Köszönjük neked az ítéletes igét is. Köszönjük, hogy még mindig van szabad hozzánk, hogy nem hagysz bennünket bűneinkben, a mi sötétségeinkben. Köszönjük, hogy nálad kész a szabadulás, kész a megoldás. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket, hogy átjárhasson bennünket a te igéd, hogy annak világosságánál minden sötétségünk a felszínre kerüljön, és megtisztulhasson, megújulhasson a mi életünk. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy itt jelen közöttünk, szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid, az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek igéjét, mai Isten tisztelet alapigéjét, úgy, ahogy írva található Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 14. versben. Felnevezett helyről így szól Isten igéje, ne paráználkodj. Eddig az írott igen. Összeházasodtak és csaptak 7-7 országra szóló lakodalmat. Így fejeződik be nagyon sok magyar népmese, amely mesékben azt érezhetjük, hogy a beteljesedés, a teljesség a házassággal írja el a célját. A mese végén a szegény legény összeházasodik a király kisasszonnyal. Meséink azt mondják el ezzel, amit az apostol is elmondott a házasságról az efézusi levélben, felette nagy titok ez. Amikor a 7. parancsolatot vizsgáljuk, amely a házasságtörés tilalmát tartalmazza, fontos azt is megértenünk, hogy mi maga a házasság. Mi az a házasság, amelynek a megtörését ebben a parancsolatban Isten megtiltja az ő népének. A házasság a világ egyik csodája. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor minden arról szól a mai világban, hogy az ember keresse a maga hasznát, amikor mindenki meg akarja valósítani önmagát, amikor mindenki a saját személyiségét szeretné fejleszteni, akkor valóban csoda, hogy a két ember a sok én mellett, a sok önzés mellett ki tudja mondani azt, hogy te szövetségre tud lépni egy másik emberrel. El tudja magát kötelezni egy másik ember mellett, holtomig és holtáig. Összeköltöznek, megismerik egymást, eltűrik egymást. A házasság egyedülálló módon köt össze két embert. Nincs a teremtett rendben még egy ilyen kapcsolat. Ez fejezi ki a Szentírás azzal, amely egyetlen más emberi kapcsolatra sem használatos, hogy lesznek ketten egy testé. Azt jelenti ez, hogy egy élettér, egy akarati cél, egy gondolat, egy érzés, egy szenvedély. Lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. Titok. Titok az, hogy az ember hogyan és mi módon jut el idáig. Titok ez az egység, amely nem e világból való, és talán ezért annyira titokzatos. Nem e világból való ugyanis a házasság, hanem Isten ajándéka. Azért adta, hogy az ember egy kapcsolatban, a legminőségibb kapcsolatban is megértsen valamit ő belőle. Megértsen valamit az ő szerelméből. Megértsen valamit az ő türelméből, az ő szépségéből, az ő hűségéből és az ő gondoskodásából. És tudjuk jól azt is, hogy a megértés gyakran nagyon nehéz, akkor, hogyha csak szavakat hallunk. Egy kicsit könnyebb a megértés, akkor ha kép is társul egy szóhoz, azt mondják a pszichológusok, hogy ilyenkor már az információ felét is felfogja az ember, ha képi információt át, de a legtöbbet akkor értjük meg, ha valamit testestül, lelkestül, fizikailag átélünk. Ezért csodálatos a házasság, mert tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatunknak egy metaforája, egy jelképe és életes valósága is a házasság, amelyben valóban az Isten sok-sok dolgát az ember testközelből megérti. Voltak éppen ez az egység ment meg, házasságban való egység, az emberi életben sok kétségtől. Sok kétségtől ment meg. Kétségeskedek önmagam miatt. Mi vagyok? Ki vagyok? Milyen életcélom van? A házasság tekintetében, a házastárs tükrébe nézve, önmagamra nézve is számos támpontot kapok. Aztán kétségbe esik az ember, olykor az egyedül léttől is. A házasság egységében ez is megoldást nyer, mert lesznek ketten egy testé. És mindez a valóság, házasság, magyar házasság szóban is testet ölt, hiszen ezt jelenti ez a szó, hogy egy élettérben élni, egy házban lakni, és együtt lenni mindig. Aztán vannak más kétségeink is, amelyet ez az egység talán orvosolhat. Kétségeink vannak amiatt, hogy mi lesz utánam? Mi lesz akkor majd, ha én meghalok? A házasságból született gyermeknél még senki nem talál ki jobbat arra, hogy földi szempontból is nyugodtan távozzak az örök nyugalomban. Hiszen a szeretetben felnevelt gyermek folytatja mindazt a szellemi örökséget, amelyet hitelesen átadtam neki. Láthatjuk, hogy milyen sokrétű megoldást nyújt az ember számára az Isten által megalkotott házasság, amely természetesen sok mindenkinek megadatik. Sokan azt gondolják, hogy ez a természetes, azonban legyünk arra is tekintettel, hogy vannak, akiknek nem adatik meg. Vannak olyanok, akik nem kapják meg ezt az ajándékot, hanem helyette mást. Ilyen volt Pál apostol is. De még ő is, a nőtlen Pál apostol is mondja, hogy felette nagy titok ez. Sőt, az egyház és Krisztus kapcsolatának kiábrázolásaként értelmezi. Azt mondja, hogy olyan az egyház és Krisztus kapcsolata, mint a házasság. Mint amikor a mennyasszony és a vőlegény találkozik. És ezzel nincs egyedül. Mert számos bibliai hely szól Isten és az ő népe kapcsolatáról olyan szavakkal, amelyek a házasságra vonatkoznak. Ilyen ígét hallhattunk az igeolvasás alkalmával, amikor lelkipásztor testvérem Ezékiel könyvéből olvasta fel Izrael történelmének elmondását, amelyet úgy fogalmazott meg a próféta által Isten, hogy Izrael olyan, mint egy, először, mint egy gyermek, amelyet Isten megalkotott, aztán amelyiket Isten gondozott, végül felnőtt, ifjú nővé serdült, és szövetségre lépett Istennel. És utána a paráznaságról, a hűtlenségről volt szó. De erről ír a Jelenések könyve is. Így hangzik az ige. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek a seregek ura a neve. És aki megváltott, az Izrael szentje, akit az egész föld istenének hívnak. Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az Úr, és mint ifjú menyasszonynak. Ha megvetett volt is, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült menyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Egy mennyei mennyegzőről van itt szó tehát, amelyben a mennyasszony az anyaszent egyház, és a vőlegény Krisztus szimbólumában jelenik meg. Olyan földi intézmény ez tehát, amelyben kiábrázolódik az ember és az Isten kapcsolata. Olyan ajándék ez, amelyet az Isten készített az ember számára, hogy minél többet megértsen ő belőle az ő istenségéből. Mindezt látva, megértve válik fontossá, még inkább súlyossá a mai igénk, a 10 parancsolatról szóló igehirdetés sorozatunk mai alkalmával felolvasott ne paráználkodj parancsolat. Eredetileg ez a 7. parancsolat a pogány bálvány kultuszokban való részvételt tiltotta meg, ahol a kultikus paráználkkal voltak együtt a férfiak. De főként már a leírás idejében is a házasság törés tilalmáról volt itt szó. És olyannyira komoly volt ez a parancsolat, amely talán a mai törvénykönyvekben, állami törvényekben nincs ilyen súllyal jelen. Olyan komoly volt, hogy Mózes 5. könyvében a következőt olvashatjuk. Ha rajta kapnak valakit, hogy férjes asszonnyal hál, mindkettőjüknek meg kell halni. Ezért retten meg Dávid király akkor, amikor a Becsabéval történt együttléte után megjelenik Nátán próféta, és a fejére olvassa az ő paráznosságát egy képes beszéddel. És ugyanez a nagyon súlyos ítélet érződik Jézus hegyi beszédben elhangzó tanításából, amikor így szól, elég megdöbbentő módon az Úr Jézus: hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed víz bűnre, vágyd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed víz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egyvészel tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ennyire komoly tehát ez a parancsolat. Ennyire komoly, mégis a mai világban úgy érezhetjük, hogy szinte divat a házasságtörés, sőt, a sorozatos házasságtörés. Vannak fiatalok, akik azt mondják, hogy azért nem kötnek házasságot, mert hiszen Magyarországon minden második házasság válással végződik. Miért van ez? Miért van az, hogy devalválódik, elértéktelenedik a házasság intézménye? Miért van az, hogy mindenhonnan ömlik az emberre sok vágyat gerjesztő kép, információ? Miért van az, hogy egy egész iparág szakosodott arra, hogy az emberekben vágyakat gerjesszen, hogy minél többet habzsoljon, minél többet fogyasszon, minél inkább gerjedjenek föl az ő vágyai, amelyek végül is bűnre vezetnek? A mai ember könnyen félrelép. Talán azt gondolja, hogy jár neki az élvezet, amely nem csak a házasságtörés formájában, hanem sok más dologban is justként elvesz az ember. Aztán, ha van is házasság, akkor az nagyon sok esetben rossz, romlott, vakvágányon van, és törvényszerű egy-egy ilyen vakvágányon lévő kapcsolatból a paráznaság bekövetkezte. Így ír erről a léthelyzetről Pilinszky János rövid kis versében: az ágy közös, a párna nem. Az ágy közös, azaz közös az élettér, közös a ház. Megvan még a házasság, azért köttetnek, hála Istennek. De gyakran más a gondolat, ami a fejben történik. A párna nem közös. Nem közös a cél, nem közös az akarat. A szellemi szinten széthúzás van, a lelki szinten nincsen egység. Úgy érzem, hogy ma különösen nehéz dolga van annak, aki maradéktalanul, a jézusi mérce szerint is, a kívánság szívben való megfogalmazódásának megtagadásával akarja betartani ezt a 7. parancsolatot. Persze elkerülhetetlen, és meg kell küzdenünk azzal, hogy ma is, amikor bármennyire is nehezek a körülmények, bármennyire is adódnak sokkal könnyebb utak, bármennyire is lehet leplezni a dolgokat, mégis meg kell tegyük, és válaszolnunk kell a kérdésre, magunkban, szavainkkal és életbizonyságunkkal. hogy hogyan lehet hűségesnek maradni. Hogy milyen technikája van a hűségnek, és hogyan lehet egyáltalán az Istenhez hűségesnek maradni. Az utolsó kérdésre hadd válaszoljak, mert ez az alapja mindennek. Hogyan lehet ezt a hűséget az Istennel való kapcsolatomban megtartani? Az emberi életnek minden területe között szoros kapcsolat van. Az egyik helyen hűtlen vagyok, akkor a másik helyen is az leszek. Így fogalmazza meg ezt a hagyományos bölcsesség, aki hazudik, az lop is. De folytathatjuk ezt. Aki lop, az paráználkodik. Aki paráználkodik, az gyilkol. Minden összefüggésben van mindennel, ami erkölcsi életünkben. Azonban, hogyha az alap biztos és tiszta, ha a fundamentum tiszta, akkor a többivel sincsenek különös gondok. A 10 parancsolat fundamentuma, az első parancsolat. Ha ez megvan, akkor könnyű betartani a többi parancsolatot. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Értsük így tehát a 7. parancsolatot. Én vagyok a te szabadítód. Ne paráználkodj. Vagy ahogy lehet fordítani, én vagyok a te szabadítód, nem fogsz paráználkodni. Azt jelenti mindez, hogy legesleg először, alapvető módon meg kell találjuk a szabadítót ahhoz, hogy ne vétkezzünk. Meg kell találni az Úr Jézus Krisztus, aki egyetemes szabadító. Már nem csak az Egyiptomból, a szolgaság házából kivezető hatalmas Isten, aki a zsidó nép számára volt szabadító, hanem univerzálisan mindannyiunk számára az Úr Jézus a szabadító. Meg kell találni őt, hogy egyáltalán esélyünk legyen arra, hogy betartsuk ezt a parancsolatot. Mert az erkölcs az soha nem humánus érzéseken, emberi szolidaritáson múlik. Mert a humánum, az emberi szolidaritás csak is az Istenből, az Istenbe vetett hitből fakadhat igazán és hitelesen. Először ő hozzá kell hűségesnek lenni. Először Istennel kell rendezni a kapcsolatunkat, és aztán hű tudok maradni a házastársamhoz is. Így lehet hűségesnek maradni. Ez az alapfeltétel, ez a fundamentum. Aztán nem elég az, hogy megint emberi erőből fogcsikorgatva nem paráználkodom, ami nagyon fontos, nem engedem, hogy olyan állapotba jusson a házasságom, hogy a paráznaság előforduljon. Ugyanis, mint minden emberi kapcsolatra érvényes, különösképpen érvényes ez a házasságra, hogy ápolni kell. Nem csak jól ápoltnak kell kinézzünk, fizikailag, szépen tisztán felöltözve, hanem ugyanez kell igaz legyen a mi házassági kapcsolatunkra. Ápolni kell. Sok nő vallomás, amelyet már többen leírtak, sok bizonyságtétel szólt erről, hogy panaszkodnak a feleségek, hogy a férj sosem mondja azt, hogy szeretlek. Aztán a másik oldalon is hallhatjuk a panaszokat, sok férj panaszkodik, nem látja el a feleség a háztartást, nem mós, főz, vasal úgy, ahogy kellene, ahogy a férj elvárná. Igen, sok ilyen panasz van, és ebből látjuk, hogy mennyire oda kell figyelni egymásra, mennyire ápolni kell. Aztán egy-egy ápolatlan házasságban előfordul, hogy a gyermekek kiröpülése után döbbennek rá a házastársak, hogy van férjük, hogy van feleségük, akit már talán nem is ismernek igazán. A házasság ápolásáról nagyon radikálisan ír az apostol, azt írja, a férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket, azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Azt jelenti ez, hogy együtt lenni mindig. amikor csak lehet. És ez kifejezetten fizikai együttlét, nem valamiféle telefonon tartott kapcsolat, nem valamiféle távkapcsolat, mert a mai technikai eszközök ugyan hajlamosak elhitetni velünk, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk együtt, kapcsolatban lehetünk, közösségben lehetünk. Majd az SMS, az e-mail, a telefon tartja a kapcsolatot. De ez nem így van. Mert hogyha az együttlét virtuális, akkor egy idő után a házasság is virtuális lesz, és nem valóságos. És végül Jézus elmondja, hogy ha kísértésbe esünk, akkor ki kell írtanunk a szívünkből a vágy gyökerét. Kicsit megbotránkoztató, amikor az Úr arról beszél, hogy a bűnre csábító szemet ki kell vágni, aztán a bűnt elkövető kezet le kell vágni. Nyilvánvaló, hogy az akkori emberek sem szó szerint értelmezték ezt, hanem tudták jól, hogy a vágynak a gyökerére utal ezzel Jézus. A vágynak a gyökerét kell megragadni, már a kezdet kezdetén kell kigyomlálni. Hiszen ha még kicsi a gyom, akkor nagyon egyszerű eltávolítani. Akár két ujjal is ki tudjuk húzni a földből. Azonban, hogyha várunk vele, hogy felnövekedjen, megerősödjön, akkor már nagyon nehéz, fájdalmas, erőfeszítéssel jár. Erről mondta Luther Márton, nem tudom megakadályozni, hogy a sötét gondolatok, mint madarak elszálljanak a fejem felett, de az igen, hogy a hajamba fészket rakjanak. Így van ez minden bűnre vívő vággyal és gondolattal. Nem tudjuk megakadályozni, hogy bennünk előforduljon, hogy a sátán megkísértsen, de azt igenis az ő Szentlelke ereje által, hogy ezek állandósuljanak, és mint egy belemerüljünk mindebbe. Egyszer egy kislányt hittanórán megkérdeztek arról, hogy mit jelent ez a szó, paráznaság. És ő erre azt felelte, a másik szívének összetörése. Isten a házasságban a teljességet tárja fel, vele való kapcsolatban még inkább, így módon vigyázzunk a másik szívére. Vigyázzunk a másik szívére, legyünk hűségesek, vigyázva a házastárs és az Isten szívére. Hiszem, hogy ezt az ő lelke által mindannyian nem emberi módon meg tudjuk cselekedni. Amen. Bennünket teremtő, testileg és lelkileg nevelő, megszabadulással ajándékozó, szövetséget kötő, hűséges Istenünk az Úr Jézus által. Álmélkodással csodáljuk a te szerelmedet, az, hogy velünk szövetségre lépsz. Az, hogy bár méltatlanok vagyunk, mégis, mint jó atyánk, megbocsátott bűneinket. Istenünk, tudjuk, hogy nagy a te szereteted irántunk, és ez az, ami még inkább bűnbánatra és elgondolkodásra indít. Hiszen hűtlenek voltunk oly sokszor te hozzád. Hűtlenek voltunk akkor, amikor embertársaink irányában nem mutattunk hűséget, ismerőseink, szeretteink és kiváltképpen házastársunk iránt. És mindezzel téged bántottunk meg, mert a te akaratod, gondolatod és célod, hogy az ember eljusson a veled való teljességre. Köszönjük azt, hogy egy kivált valótat készítettél a mi számunkra. Egy olyan kiváltságos utat, amely minden kereszténynek adatik a Krisztus Jézusban. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk ezen az úton tovább menni. Tudjunk önvizsgálatokat tartani. Tudjuk a te mennyei erődet a mi életünkbe behívni. Mert nélküled semmik vagyunk. Így kérünk, áld meg a házasságokat, amelyek egyben vannak és rossz irányba haladnak. Áld meg azokat a házasságokat, amelyek te szerinted valók és figyelnek egymásra felek, hogy az egység megmaradjon. Áld meg a közösségeket, a gyülekezetünk közösségét, a családi közösségeket. Áld meg azt a közösséget, amely a mi nemzetünk, közössége. Kérünk, légy azokkal, akik nehézséget, fájdalmat kint szenvednek el. Légy azokkal, akik gyászban vannak. És kérünk, áld meg azokat is, akik örvendeznek, add, hogy az örömben benne legyen mindig a hálaadás. Könyörgünk azokért, akik éppen házasságkötés előtt állnak. Te légy az ő megáldó, megszentelő Istenük. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Az imádságos lelkület, az imádságos szív gondolatának folytatásaként orgona muzsika következik.